pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.
3-4-8, folytatjuk Plessinger Dániellel, az MKB Bank Treasury üzletkötőjével. Szerintem nagyon röviden érintsük még a kamatokat, a lengyel jegybankét és a magyart, és utána térjünk át az energiaárakra. Szóval a lengyelek emeltek 75 bázispontot 1,75-re, ami majdnem annyi, mint a magyar 1,8. Lehet ebből probléma forint vagy magyar állampapír piacon?
Alapvetően azt gondolom, hogy a régióban nálunk, tehát legjobban lelassult a kamatemelés üteme, tehát hogy nálunk lassult a legjobban a kamatemelés üteme. Lehet probléma belőle, hiszen alapvetően már úgy, hogy az amerikai jegybank is némileg szigorít, ugye ez mindig elvonja a befektetőknek a figyelmét a feltörekvő piacokról, de hát régiós szinten, hogyha a lengyelek, ami ugye egy sokkal nagyobb gazdaság, sokkal likvidebb piaccal, hogyha ott a feltételek szigorúbbak, illetve jobbak az elérhető hozamszintek, az valóban eltereheti a magyar piacról a befektetőket.
Akkor gondolom legközelebb lehet, hogy nagyobbat emel a jegybank a magyar.
Kellene nagyobbat emelni, illetve a múltkori kamatdöntés után, ugye kedden vagy csütörtökön Virág Barnabás már jelezte is, hogy valószínűleg nagyobbat fog emelni a jegybank, illetve egy nagyobb szigorítást fog eszközölni, hiszen a piaci reakciók ezt indukálják.
Hát milyen szépen megfogalmaztad a magas inflációt egyébként, szóval, hogy annyira indukálják a piaci reakciók, hogy brutális áremelkedés van, és nem csak a kőolajpiacán, hanem gyakorlatilag ha hosszabb távú árakat nézzük, már 2 éve a földgáz piacon. Sokan, itt előtte beszélgettünk, és azt mondtad, hogy sokan már a 70-es évekbeli olajkrízishez hasonlítják a jelenlegi helyzetet, ami gyakorlatilag egy közel-keleti háborúból indult ki, aztán olajembargó, az Egyesült Államok által indukált kereslet jól felhajtotta a világpiaci árakat. Gyakorlatilag több tényező együttes összeállása hozza ezt össze például a földgáz piacon, és hogy miért látunk januárban még 20 eurós árat a holland tőzsdén, aztán most meg már 8 maradt, sőt, tehát volt 100 fölött is.
Így van, tehát az európai energiaválságot nézzük, vagy veszük górcső alá, akkor abszolút több tényezős. Ugye Hollandiában van ez a Gröningeni gázmező, ez egy kifejezetten nagy gázmező, ennek alapvetően egyfajta ilyen balanszírozó szerepe volt, tehát hogyha mindig annyit termeltek, hogy az európai gáz mennyiséget, tehát amire szükség van, illetve az árakat megfelelően be tudják állítani, tehát nyilván, hogyha kevesebb volt, többet termeltek, és vice versa. Ez egyrészt kezd kimerülni, másrészt pedig földrengések is rongálták ott az infrastruktúrát, illetve emiatt a kitermelés szűkült, illetve egy elég hideg telet várunk idén, tehát hogy a meteorológusok egy hideg telet várnak, míg az előző tél viszonylag enyhe volt Európában, így nem volt olyan nagy igény. És illetve még egy nagyon fontos, és ez mind politikai, mind nagypolitikai, mind energiapolitikai kérdés, nagyon függünk az orosz gáztól, és a Krím annektálása óta eltelt időben ugye meglehetősen feszült a viszony Európa és Oroszország között. Ugye nagyon függünk a Gazpromtól, és az a mennyiségű gáz, ami érkezik Oroszországból, ugye ez nem feltétlenül lesz elég. Ugye az oroszok azt mondják, hogy nekik sincs elég, náluk viszont hideg volt a 2020-21-es tél.
Egyébként ezt tisztázzuk, hogy nekik sincs elég, tehát akkor minek építettek még egy gázvezetéket?
Hát igen, ez meg a másik, tehát hogy azt mondják, hogy nincsen elég, az, hogy ténylegesen nincs elég, azt nem tudjuk. Előfordul ugye, hogy egy kicsit ilyen kommunikációs, ismét csak ilyen allűrökkel próbálják az európai döntéshozókat befolyásolni, tehát ilyen nagy politikai szinten. Ők azt mondják, hogy vagy nincs elég, vagy... Tehát nem tudnak, termelni nyilván tudnak eleget, de hogy a gáztározóik nekik is lemerültek a tavalyi hideg téltől, hogy mi az igazság, azt nem tudjuk.
Hát nyilván az ott kéne lenni, hogy tudjuk mondjuk egy gázmezőnél is mérnöknek lenni, hogy tudjuk, mi az igazság. Lehet érzékelni, hogyha mondjuk a kijelentés akarattal is párosul az oroszoknál, tehát hogyha tényleg elkezdenek majd több földgáz szállítani, mondjuk tőzsdei lekötéseknél, jegyzéseknél, ez már előbb érzékelhető, mint ahogy megtörténik, vagy ez nagyon nem ilyen egyszerű dolog?
Én azt gondolom, hogy érezhető lenne, hiszen jelenleg inkább valamiért így az azonnali, tehát a spot piacon veszik a földgáz, ami miatt ugye extrém módon felhajtotta az árat. A határidős jegyzések pedig, tehát a határidős lekötéseknek a mértéke pedig csökken. Ugye alapvetően annak lenne egy hosszabb távon értelme, hogy határidős, tehát hogy előre lekötjük a gázt, de Európa azért jellemzően próbál elfordulni a nem megújuló energiaforrásoktól, és folyamatosan történik ez a dekarbonizáció. Tehát például a briteknél 24%-a az áramtermelésnek szélerőműből jön, a probléma az, hogy nem volt elég szél idén, tehát hogy nincsenek elég tartalékaik.
Ezt képest egyébként most Glasgow-ban mindenki megígért mindent, hogy be fogja tartani. Vajon ezekre a problémákra lehet számítani az átállásnál, hogyha tényleg el akarjuk kezdeni kevesebbet felhasználni a földgázt, a kőolajat, hogy hát ezeket is meg kéne oldani, hogy ha nincs szél, hogy tároljuk a korábbian a szélturbinák által összehozott energiát, vagy a nap elemek által összehozottat. Tehát ez még gondolom technológiailag odébb van.
Én úgy tudom, hogy folyamatban van ez a megoldás, de ezt össze-európai szinten kell nézni. Tehát mondjuk, hogyha a briteknél van szél, akkor abból jön, hogyha Spanyolországban erős a napsugárás, akkor onnan jön a napenergia, vagy vízenergia jön Norvégiából. Ugye se Norvégia, se az Egyesült Királyság már nem EU-s, de mégiscsak ugye közel vagyunk egymáshoz. Tehát például a norvégok megemelték a gázszállításukat, illetve a gázkitermelést, míg ugye az oroszoktól kevesebb jön. Tehát, hogy alapvetően vannak erre ilyen régiós megoldások. Ez, hogy a következő években hogyan fog kiforni, ez még kérdéses, de nyilvánvalóan egy ilyen energiaválság, mint amiben most vagyunk, illetve még tovább eszkalálódhat, tovább tolhatja a megújulók felé való fordulást, hiszen kénytelen lesz Európa valamit tenni azért, hogy kevésbé függjön az importált energiától, az importált gáztól.
A reggeli adásban leadjuk majd azt az interjút, amit egy tengerészkapitánnyal készítettünk, ami azért érdekes, mert kevés a konténerszállító hajó, ez is emeli az árakat. Ezt majd akkor, viszont elhangzik benne egy ilyen mondat, hogy hát a tengerjárók többszörösét bocsátják ki káros anyagban, annak, amit mondjuk például egy autó, egy gépjármű, és hogyha ezeket összerakja az ember, akkor igencsak klímaellenes tevékenység, például a folyékony, a cseppfolyós földgáz ide-oda szállítása a világ tengerein, miközben sokáig az amerikaiak ezt megoldásként kínálták Európa számára, aztán hogy nem ez a megoldás fél-negyed megoldással szelidőt, mert hogy mennek ezek a igencsak környezetszennyezően utazó gáztartalékok Ázsiába. Tulajdonképpen erre kell számítani, hogy az Egyesült Államokban nem nagyon fog energiahordozó jönni ezek alapján?
Ez a cseppfolyós gáz, tehát Európa már elkezdett efelé fordulni. Közel-Keleten van egy nagyobb kitermelés, illetve az Amerikai Egyesült Államokban. Én azt gondolom, hogy fog jönni, hiszen ezek a megújuló energiaforrásoknak a teljes implementálása, illetve az, hogy minél magasabb arányban legyen megújuló energiaforrás egy adott gazdaság, vagy egy adott ország áramkitermelésében, ez még hosszabb idő. Az európaiak, vagy Európában itt próbáljuk ezt az úgynevezett LNG-t, a cseppfolyós gázt venni, illetve ez volt egy megoldás, de így van, ahogy mondod, ugyanúgy kell szállítani, mint az olajat, tehát hogy a nap végén mondjuk karbonlábnyomban semmivel nem vagyunk vele beljebb, illetve Katarból jött elég sok, vagy onnan importált elég sok ilyen cseppfolyós gázt az Európai Unió, de a kínaiak, Kína hatalmas felvásárló, és ők hajlandóak prémiumot fizetni, többet fizetni, ezért ezek az LNG importja Európában némileg csökkent az utóbbi időben.
Hát akár Katarból nézzük, akár Amerikából, akkor Európa nem annyira jó helyen áll ebben az energiaversenyben. Még röviden beszéljünk a kínaiak hatalmas nagy szén készletezéséről, illetve arról, hogy újra elkezdték bányászni durván a szenet. Ez leginkább azzal van összefüggés, hogy Ausztráliával összevesztek, és onnan kevesebbet igényelnek, fogalmazunk így, meg bauxitot, sőt lehetett arról hallani, hogy egyébként, hogy úgy nem vásárolnak ausztrál ércet, hogy egyébként Indonéziában megveszik azt, csak Indonézián keresztül magasabb áron. Szóval ez azt vetíti előre, hogy akár a szénára is tartósan maradhat, illetve gyakorlatilag az összes energiahordozó?
Így van, van egy embargó Ausztráliával szemben a kínaiak részéről, és emiatt, tehát, hogy a kínai gazdaságnak, illetve nyilván csak annak a rengeteg embernek, aki ott van, hatalmas energiaigénye van. Ugye olvashattunk a hírekben az utóbbi időben arról, hogy voltak már áramkimaradások, ugye több gyárat is le kell állítani, de akár csak a lakossági szinten is érezhető volt így az energiaválság, vagy az energiahiány. Viszont a központi párt azt a direktívát adta ki, hogy leállások nem lehetnek már pedig, tehát minden áron fenn kell tartani a termelés, illetve fenn kell tartani az áram, tehát a megfelelő energiának a termelését, és így van, ahogy mondtad, extrém módon elkezdték a kínai szénbányák termelni, tehát hogy ezt az energiahigányt tudják fedezni, és emiatt valóban a szén világpiaci ára is rendkívül magas, ugyanúgy ez az egyik legjobb alternatív, vagy az olajnak, vagy az olaj alapú termékeknek, ezért én azt gondolom, hogy igen, itt a következő időszakban tartósan magas lesz a szén ára, és illetve a briteknél is előfordul ez, hogy kénytelnek valamelyest visszaállni a szénerőművekre, hiszen az az egyetlen alternatíva, ugye még megvannak az erőművek, csak már csökkentett üzemben működnek. Ezeket egész egyszerűen újra be kell indítaniuk, hogy azt az energiahiányt, vagy azt az energiaszükséget, ami szükséges itt a gazdaságok működtetéséhez, illetve a lakosság ellátásához, ezt muszáj megtermelni, megszerezni.
Zárszóként elképzelésem sincs ezek után, hogy hogyan fogják a klímavédelmi megállapodást betartani. Igen, csak kétségesnek látszik mindez. Pressinger Dániát, az MKB Bank Treasury üzletkötőjét hallották az elmúlt percben. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát a mai napra, szervusz.
Köszönöm én is.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.